Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, sőt megsegítlek. Kegyelem és békesség adassék nekünk bőségesen, Istennek és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak a megismerésében. Amen. Nem nékünk, Urunk, nem nékünk, hanem a Te nevednek szerez dicsőséget, szeretetedért és hűségedért. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Pál apostolnak a kolossébeliekhez írt leveléből fogom olvasni a 3. fejezet 13. versétől a 25. versig. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen, ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsetek fel szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva az egy testben. És legyetek háládatosak. Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel. Hálaadással énekeljetek szívetekben Istennek. Amit pedig szóltok vagy tesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ő általa. Ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogyan illik az Úrban. Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk mogorvák. Ti gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek minden tekintetben, mert ez kedves az Úrban. Ti apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, nehogy bátortalanokká legyenek. Ti szolgák, engedelmeskedjetek minden tekintetben földi uraitoknak. Ne látszatra szolgáljatok, mint akik embereknek akartok tetszeni, hanem tiszta szívvel, félve az Urat. Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek, úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek, tudván, hogy ti viszonzásul megkapjátok az Úrtól az örökséget. Az Úr Krisztusnak szolgáljatok. Aki pedig igazságtalanul cselekszik, az kapja vissza, amit tett, mert nincsen személyválogatás. Isten áldja meg az ő igéjének az útját, hogy ezt meghalljuk és szívünkbe fogadjuk. Gyertek, imádkozzunk! Édesatyán, köszönjük neked ezt a vasárnapot, köszönjük ezt a délelőtti alkalmat, köszönjük, hogy eldöntötted, beszélsz velünk újra. Emellett azt kérjük, hogy könyörülj rajtunk, édesatyánk, mert mi sokszor úgy jövünk ide, úgy jövünk ebbe a találkozásba, mint süketek és vakok. Sokszor halljuk a te szavadat, és elfelejtjük, halljuk, és nem vesz bennünk életerőt. Hadd kérjünk most, édesatyánk, hogy múlhatatlanul írd szívünkbe igédet, hogy Krisztus beszéde valóban gazdagon lakjon bennünk, élő módon. Imádkozunk azért, hogy lelkünknek szemét és fülét nyisd meg, hogy megismerjük akaratodat. Kérünk az ige hirdetőjéért is, hogy áld meg őt szolgálatában. Jézus Krisztusért, ami Urunkért kérünk, hogy hallgass meg imádságunkat. Amen.
Kedves testvérek! Az az ige, amely alapján Isten üzenetét hirdetni szeretném, írva található az imént már hallott ige szakaszban, a Kolossé levél 3. fejezetében, a 16. és 17. versekben. A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálaadással énekeljetek szívetekben Istennek. Amit pedig szóltok vagy cselekedtek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ő általa. Kedves testvérek, sok támadásnak van ma kitéve minden hagyományos értékrend, ezt jól tudjuk. Mindent megkérdőjelez az utóbbi néhány tíz esztendő, ami sok évszázadon és évezreden keresztül jól működött, és amit Isten rendelt a számunkra. Ezek közé tartozik a család is. Mi azonban tudjuk, hogy a család a társadalom egyik legfontosabb alapköve, és hogy családban lehet a legteljesebb életet élni, és a legegészségesebben nevelni gyermekeket. Isten ilyennek teremtett bennünket. Ha mindez igaz, akkor mondhatjuk azt, a keresztény családok hibátlanok. Tökéletes, rend van, nincs semmilyen probléma. Hát ez túl ideális kép lenne, ezt tudjuk jól. Magától azért nem működik tökéletesen egy család. Valaki azt mondta, hogy nagyon jó édesapák nem születnek, hanem azzá formálódnak. Keresztény családokban is lehetnek gondok, és a keresztényeknek is tanulni kell az egészséges, a normális családi életet. Ha ez nem így lenne, akkor a hallott igeszakasz nem lenne benne a Bibliában. Pálnak nem kellett volna erről tanítania, hiszen ez mindenkinek egyértelmű lenne. Egy alkalommal például egy keresztény családban az anyuka megkérte evés előtt a kisfiát, hogy adjon hálát az asztalnál, imádkozzon. A kisfiú pedig egy minnyájunk által nagyon jól ismert zsoltár verssel adott hálát: köszönöm, hogy asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Egy másik alkalommal egy lány egy keresztény családból egyetemre bekerült, de bizony az egyetemen nem igazán állta meg a helyét, eléggé trehány volt, félváról vette a tanulást, és nagyon sok tárgya nem sikerült. Az édesapja aztán megfelelően szigorú volt, és azt mondta, hogy a következő fél évet majd saját magad fogod finanszírozni, ezért egész nyáron dolgozni fogsz, nyaralni pedig nem jöhetsz velünk. A család elment nyaralni, és éppen a Taigetoszon voltak, amikor az édesapa egy kicsit megbánta, hogy szigorú volt, és ott rögtön elővett egy képeslapot, és elkezdte írni a lányának, hogy éppen itt állunk, a Taigetoszon, ahonnan annak idején a hősanyák ledobták a hitvány gyermekeiket, mennyire sajnálom, hogy nem vagy itt velünk. Egy másik esetben pedig a házaspárnak a kapcsolata jutott válságba, elmentek egy házaspári hétre, hogy segítséget kérjenek elsősorban Istentől. És ezen az alkalmon nagyon sok minden megtanultak, megértettek Isten igéje alapján, és a lelki vezető, lelki pásztor a hét végén egy keresztet adott minden egyes feleségnek. És azt mondta, hogy ezt abba a helyiségbe helyezzék el, ahol a legtöbb vitájuk van a férjükkel. Amikor ránéznek, akkor ez emlékeztetni fogja őket arra, hogy Krisztus elhordozta minden bűnüket, és könnyebb lesz majd visszafogni magukat, vagy könnyebb lesz megbocsátani. És akkor ez a feleség azt mondta, hogy én 5 kérek, 5 ilyen keresztet. Hát ezek a példák is mutatják, hogy ha talán nem is olyan mély válságok, vagy nem is annyira gyakran, mint a világiaknál, de azért a keresztény családokban is vannak problémák, gondok. Az pedig, hogy éppen adventben adatott elénk ez az ige, nagyon hasznos, hiszen a karácsonyt a szeretet ünnepének szoktuk nevezni, és hogy valóban az is lehessen, szükséges, hogy rend legyen az otthoni mindennapi életünkben. Az egyik humorista mondta, hogy orvos barátja elmesélte neki, mi szokott lenni karácsony környékén a sürgősségi ellátásra jelentkezőknek az oka, amiért bejönnek. És mondta, hogy először karácsonyhoz közeledve szoktak jönni a fafaragók, akik otthon megpróbálják befaragni a fát a karácsonyfa talba, és megvágják magukat. Aztán szoktak jönni a tűzeseteknek a szenvedői, amikor a csillagszóróval vagy a gyertyával nem jó sikerül bánni, és mondta, hogy az ünnep után pedig azok jelennek meg, akik túl sokat voltak összezárva, és előjöttek a családi problémák, feszültségek az ünnep alatt. Hát számunkra nem ezt jelenti az ünnep, a karácsony, hanem hogy Jézus Krisztus eljött közénk, és az életét adta értünk, a mi vétkeinkért. Túllátunk a karácsonyi csecsemőn is, és látjuk azt, hogy ez a Krisztus azért jött a világba, hogy az életét adja értünk. Nem csak annak örvendezünk, hogy itt van egy kis bébi, hogy született nekünk egy gyermek, mert egy gyermeket mindenki szeret, mindenki dédelget. Most is itt látjuk az első padban, meg sok padban, de a valóság az, hogy Krisztus közénk jövetelének a célja, hogy ő meghaljon a mi bűneinkért. A mai ige alapján az áldott családi élet megvalósításához hozzátartozik 3 kulcsszó: tisztelet, szeretet és kedvesség. Isten olyannak alkotott bennünket, hogy ezekre szükségünk van egymástól, amint az igéből is hallottuk. A feleség engedelmeskedjen a férjének, tisztelje őt, a gyermek engedelmeskedjen a szüleinek, a férfi pedig szeresse a feleségét és a gyermekeit. A normális pszichológia és társadalom tudományok ehhez képest elsősorban nem újat tanítanak meg az embereknek, hanem ezt támasztják alá kutatási eredményeikkel. Persze vannak sokan, akik ez ellen lázadnak, és azt mondják, hogy ez már rég idejét múlt, ennek vége van, de az igazság az, hogy Isten ilyennek teremtett bennünket. A férfit arra alkotta meg, hogy hordozza a családnak a terheit, vállaljon felelősséget, tervezzen, előre nézzen, és hogy legyen bátor. Ezek igazi férfias tulajdonságok. Szükség van rájuk. De ha mindenki ilyen lenne, akkor sok baj következne a világunkban. Például nem vennénk észre mi férfiak, mint ahogyan ez velem is megtörtént, hogy a gyerek kinőtte a cipőt. 2 héttel ezelőtt pont ezzel szembesültem, a feleségem mondta, hogy venni kell új téli cipőt a gyereknek. Én meg csodálkoztam, hogy már is most vettünk 1 évvel ezelőtt. A férfi, az apa az lehet, hogy csak akkor venné észre, amikor a gyerek már panaszkodik, hogy töri a lábamat, mert kicsi rá. A férfi sokkal inkább messzire néz, tervezi, hogyan fektesse be a pénzét, hogyha a gyerek egyetemre megy, legyen miből finanszírozni. Előre gondolkodik, akár évekre, évtizedekre. De hogy ma mi a helyzet, azon könnyedén átsiklik. A nőt ezzel szemben Isten olyannak alkotta meg, aki éppen a közeljövőben és a jelenben éli meg a mindennapokat. Nagyon jól észreveszi, mire van szükség ma, most, azonnal. Látja, hogy egészségesebben kellene étkezni, látja, hogy kellene új ruha, vagy egy új függöny. De ezzel együtt a jövőre, a távoliakra kevésbé nyitott, kevésbé fogékony. Ezért nagyon fontos, hogy kiegészítsék egymást. Teljesen más a két nem, és éppen ezért együtt alkotnak egészet. És mivel ennyire különböznek, sokat kell csiszolódniuk egymáshoz, mert mindegyiknél csak részigazságok vannak. Ha a férj és a feleség kapcsolata rendezett, és Isten igéjén alapul, akkor már a gyerek neveléssel nagy bajok nem lehetnek. Egy szakkönyvben olvastam, hogy az író azt tanácsolja az apukáknak, ha jót akartok a gyermekeiteknek, szeressétek nagyon a feleségeteket, a gyermekeitek anyját. És ez nagy igazság. Ha apa és anya, férj és feleség kapcsolata rendben van, és Isten igéjén alapszik, akkor ott a gyermeknevelésben nagy bajokat nem lehet elkövetni. De sikerül-e ezt megvalósítani? Pál apostol azt hangsúlyozza, hogy az ige legyen ebben a vezetőnk. A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon, úgy mondja. Nagyon fontos, hogy az ige számunkra ne csak ismeret legyen, ne csak elmélet, hanem váljon valósággá, életté. A Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon, azaz éljünk vele minden nap. Talán ezt itt a templomban már nem kell annyira hangsúlyozni, hogy mennyire fontos, hogy az Isten igéjével ne csak vasárnaponként éljünk az Isten tiszteleten, mert a lelkünk eléhezik és tönkremegy nélküle. Azonban nagyon szomorú, amikor valaki él az igével, de csak a fejét tömi vele. Ha csak az eszében van az ige, de a szívébe nem kerül bele. Ilyenek voltak például a zsidó elöljárók közül is sokan, akik hihetetlenül jól ismerték az írásokat, de csak elméletben fejtegették, magyarázták és erőszakolták rá másokra. Gondoljunk csak a karácsonyi történetre. Jöttek a napkeleti bölcsek, elmentek Heródeshez, elmondják, mi járatban vannak, és akkor Heródes előveszi, kéri a zsidó rabbikat, vezetőket, bölcseket, mondjátok csak meg, van erre nézve valami tanítás az igében? Azok rögtön, nem kellett elővenni a Bibliát, rögtön tudták a választ. Idézték pontosan, precízen, hibátlanul az igét. De egy lépést nem tettek, hogy megnézzék, ez igaz-e? Egy lépést nem tettek, nem fáradtak, nem keresték, hogy tényleg eljött a Messiás vagy sem. A fejük tele volt az igével, de a szívük kongott. Azt mondja Pál, hogy Krisztus beszéde úgy lakozzék bennünk, hogy tanítsuk egymást teljes bölcsességgel, intsük egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelkiénekekkel, és hálaadással énekeljünk az Úrnak. Ebben benne van tehát a 3 fontos része az Isten igéjével való élésünknek, ami a mindennapi családi életünket meg kell, hogy határozza. Először is azt mondja, hogy tanítsuk egymást. A tanítás számunkra azt jelenti, hogy valaki oktat, elmagyaráz, elmond valamit, mi pedig hallgatunk, tanulunk. A családban azonban Isten igéje tanít minket, és ebből tanulunk, és egymástól is tanulunk. Meg kell tanulnia a férjnek és a feleségnek, hogy Isten megteremtette a családi rendet, belekódolta a génjeinkbe, hogy milyen a szerepünk, és az a legjobb, ha aszerint rendezzük be az életünket. Mindegy, hogy milyen divatos irányzatok vannak ma a világban, Isten igéje örök. Az a tudomány, ami segít megérteni az Isten igéjét, működésünket, gondjainkat, az örömmel veszük igénybe, a többit pedig félretesszük. És nagyon jó megtanulni így a nőnek, hogy fontos elfogadnia és támogatnia a férjét a döntéseiben. A férfinak pedig meg kell tanulnia, hogy bár engedelmeskedni kell a feleségnek a számára, de őt Isten nem diktátornak adta, hanem gondviselőnek. Olyan gondviselőnek, akinek nem csak a családja fizikai szükségeiről kell gondoskodnia, hanem a kedvesség, a szeretet kinyilvánítása, a megértés is az ő feladata, mind a feleség, mind a gyermekei felé. A gyerekeknek pedig szintén meg kell tanulniuk, hogy engedelmességgel tartoznak a szüleik felé. Van mit tanulnunk az igéből és egymástól is. Sok kapcsolat ott romlik el, hogy nincsenek megbeszélve a dolgok, és nem is tanulunk egymástól. Lehet, hogy valamit az egyik egészen másként ért, mint a másik. Az igehirdetés elején elmondtam azt a néhány példát, és ebből is láthatjuk, hogy bár első hallásra durvának tűnnek a dolgok, semmi durvaság nem volt benne. Amikor a gyerek úgy adott hálát, hogy köszöni Istennek, hogy asztal terített ellenségei szeme láttára, az nem azt jelenti, hogy a szüleit, akik megterítették neki az asztalt, akik gondoskodtak az élelemről, ellenségnek tekinti, hanem ő arra büszke, hogy most már tud egy zsoltárt, és ő ezzel a zsoltár verssel ad hálát. Aztán, amikor az apuka írja a képeslapot a lányának a tajgetoszról, akkor nem azért írja, hogy bárcsak itt lennél, hogy ledobnálak, hanem igazából megbánta, hogy olyan kemény volt vele, és azt mondja, hogy jobb lenne, ha velünk nyaralnál. Szóval sok olyan dolog van az életünkben, amit meg kell beszélnünk, és meg kell tanulnunk egymástól, és ez egy életen át tart. Aztán azt mondja Pál, hogy intsük egymást. Az intés jelenti azt, hogy a rossz úton levőt kiigazítjuk, jelezzük neki, hogy nem jó az, amit tesz. Sokszor ezt is meg akarjuk spórolni, és ha elmarad, a keserűség gyökerei kezdenek felnőni közöttünk. Így jutnak el házaspárok oda, hogy már lassan meg tudnák ölni egymást azért is, mert a másik nem jó helyen nyomja meg a fokrémet. Intsük egymást, merjük elmondani, hogy mi nem jó, min kellene változtatni. Ma egyre inkább terjed az, hogy a gyerekeket nem szabad nem csak fenyíteni, de már lassan megfeddeni, összeszidni sem. Az iskolában a tanárnak feladata az, hogy tartson rendet, hogy nevelje a gyerekeket, de fegyelmezni már nem szabad. Ennek az eszközeit szinte teljesen kivették a kezéből. Pedig hát az élethez ez is hozzátartozik, hogy megtanuljuk a fegyelmet és az önfegyelmet is. Az intés azt jelenti, hogy elmondom, kifejezem, min kellene változtatnod, mert rossz úton vagy. Felvettél egy rossz szokást, rossz társaságba keveredtél, és így tovább. Az intés lényege az, hogy olyan dologra hívom fel a másik figyelmét, amit ő nem lát, nem vesz észre magán. Ha látná, akkor változtatna rajta. Ahhoz tudom hasonlítani, mint amikor eszünk, és mondjuk összemaszatoljuk az arcunkat az étellel. Nem látjuk. Nem vesszük észre. De ha valaki, aki velünk szemben ül, és igazán szeret bennünket, az meg fogja mondani, hogy ne haragudj, maszatos az arcod, ne menj ki majd így. Kényelmetlen ám ezt megmondani, de ha igazán szeretem, megmondom, mert egyébként lehet, hogy 200 másik ember előtt fogja ilyen maszatosan láttatni saját magát. Félünk az intéstől azért is, mert ezzel veszélyeztetjük a barátságot, a másiknak a szeretetét. Egy pszichológus mesélte, hogy azok az emberek, akik úgy mennek hozzá segítséget kérni, hogy igazából az életük rendben van. Nincsenek nagy problémák, csak van egy mély kátyú, amibe beleragadtak. Elmennek hozzá, segítséget kérnek, támpontokat meg is kapják, és helyre jön az életük. Utána ezek az emberek nem szívesen találkoznak többé ezzel a pszichológussal. Nem szívesen néznek a szemébe, ha találkoznak, inkább átmennek az út túloldalára, mert szégyenlik magukat. Mert ők akkor azelőtt az ember előtt kiteregették a szennyest. És úgy érzik, hogy az egy szégyelni való dolog és állapot volt, az már nem tartozik hozzájuk, és mondta a pszichológus, hogy hát ez a munkám, ezt tudomásul kell venni, hozzá tartozik. Volt olyan, hogy, és talán ezt mindnyájan hallottunk ilyenekről, ha nem is a saját környezetünkben, de különböző médiumokban biztosan olvastunk róla, vagy hallottunk, hogy az apa egyre durvább otthon, egyre jobban bántja, terrorizálja, szídja, kiabál a gyerekekkel, és az édesanyja nem tesz semmit. A gyerekek már rettegnek, már nem akarnak hazamenni, sokszor késő estig csavarognak, amint lehet magukra csukják az ajtót, mert félnek a durva apukától, sokszor oda mennek az anyához, sírnak, elmondják panaszukat, és az anya mindig csak nyugtatni próbálja a gyerekeket. Legyetek türelmesek apátokkal, és így tovább, mert nem mer szólni a feleség a férjnek, mert fél, hogy elveszíti őt. Hagyja az egészet, és végül tönkre megy minden és mindenki. Intsük egymást, merjünk bátrak lenni abban, hogy őszinték vagyunk egymással. És nagyon jó az, amikor ezt Isten igéjével tehetjük. Keresztjének pedig olyan jó, hogy az intést valóban Isten jelenlétében intézhetik. Ha az ő jelenlétében vagyunk, akkor sokkal inkább fegyelmez bennünket, és nem személyeskedésnek éljük meg a kellemetlen beszélgetést, hanem valódi intésnek. A harmadik dolog pedig a hálaadás. Akkor lesz teljes az életünk, ha minden nap meg tudjuk köszönni Istennek egymást. Akkor nem fog lemenni a nap haraggal a mi életünkben, ha minden nap tudunk hálát adni egymásért. Valamelyik este kislányunk eléggé fel volt pörögve, és nehezen akart elmenni aludni, de végül csak bekövetkezett az alvási idő, és akkor egy negyed óra múlva, 20 perc múlva csak azt hallom a szobából, hogy még mindig nagy a hang. Bemegyek, már éppen felcsattannék, hogy mi folyik itt, és akkor hallom, hogy hangosan imádkozik. Istennek ad hálát azért a napért, úgy elszégyeltem magam, hogy rögtön rárontottam volna, miközben ő hálát ad. Testvérek, nagyon fontos az, hogy legyünk hálásak egymásért. Mindig akkor jövünk rá, hogy milyen kincs van mellettünk, amikor azt elveszítjük. Ne csak a sírokon fejezzük ki a hálánkat óriási koszorúkkal, millió síremlékekkel és hatalmas csokrokkal. Becsüljük meg és szeressük egymást, amíg életben vagyunk, amíg egymás mellett vagyunk. Minél többet adunk hálát a másikért, annál jobban érezzük, hogy mennyire fontos is nekünk. Így, ha Isten igéjével tanítjuk, intjük egymást és adunk hálát egymásért, megvalósul az elfogadás, a tisztelet és a kedvesség az életünkben, amire mindnyájunknak szüksége van. A férjnek kell a tisztelet, mert ebből érzi, hogy az, amit csinál, jó. A férjnek sokkal többet jelent, ha tisztelik, mint hogyha mindenféle csecsebecséket adnak neki. Egy igazi férjnek, egy igazi férfinak karácsonyra sem feltétlenül az ajándékok kellenek. Ha azt érzi, hogy a felesége, a családja tiszteli, az neki mindennél többet jelent. A feleségnek nagyon fontos az elfogadás, a szeretet, mert ebből érzi, hogy ő mennyire fontos. Ebből érzi azt, hogy ő még nő, nem csak anya, meg nem csak háziasszony, hanem még nő, hölgy, aki még szép, aki csinos, aki vonzó, aki fontos. És a kedvesség, a szeretet a gyermekek felé is fontos, hogy érezzék biztonságban magukat. És hogyha vannak határok, amiket felállítanak a szülők, arról is tudni fogják, hogy szeretetből vannak, és nem önkényesen felállítva. Karácsonyra készülve ne csak azon törjük a fejünket, hogy mit vehetünk a fa alá, hanem ezt az igét kezdjük el megvalósítani, megélni a hátralévő napokban, és higgyük el, hogy sokkal gazdagabb lesz a karácsonyi ajándékozásunk, mintha valaki adna még extra 10-20 000 forintot, hogy ezt is elkölthetitek ajándékra. És ráadásul ezek az ajándékok, amiket elkezdünk így megélni, az ünnep után is megmaradnak, és ezeket senki nem fogja visszavinni a boltba, becserélni. Isten Krisztusban nem azt adta, amire a legtöbb messiás váró zsidó ember vágyott, de azt adta, ami a legfontosabb. Kedves testvérek, tegnap este egy kedves gyülekezeti házaspárnál voltunk látogatóban, és láttam azt, hogy az egyiküknek a karján rajta van egy kis szalag, rá van írva, hogy mit tenne Jézus. Legyen ez a következő időkben számunkra is vezérfonal. Amikor egymással beszélgetünk, egymásra nézünk, egymással kapcsolatba kerülünk, kérdezzük meg, mit tenne Jézus. És biztos, hogy eszünkbe fog jutni türelem, tisztelet, kedvesség, szeretet, megbecsülés egymás iránt az Úr nevében. Adjon így az Úr áldott adventet mindnyájunk számára. Amen. Urunk, köszönjük neked a te igédnek tanítását, vezetését, útmutatását. Mindaz, amit hallottunk, mélységesen egyetértünk vele. Sőt, igazából mindet tudjuk is. Az eszünkkel, a gondolatainkkal, mindezeknek az igazságát már megértettük, felfogtuk. Azért könyörgünk, Urunk, hogy mindezt vidd mélyebbre bennünk, és írd a szívünkbe. Adorunk, hogy ne csak másokat tudjunk kioktatni arról, hogy hogyan kellene szép családi életet élni, hanem hadd tudjuk ezt a saját életünkben is megvalósítani. Ne csak másokon botránkozzunk meg, ha hangosabb a szó, hogyha türelmetlenek, hanem tudjuk a saját életünkben is a hibákat minél inkább meglátni. És imádkozunk azért, Urunk, hogy így adj a családjainkban minél inkább a te igédre való ráhangolódást és a te igéd szerinti életet, életújulásokat. Könyörülj rajtunk, Urunk, és szeretteinken közelben és távolban. Adj, Urunk, békességet és békés ünnepi készülődést. És könyörgünk azért, hogy a nagy családot, a gyülekezetet, a mi gyülekezetünket is ez a te igédnek útmutatása tudja összetartani és egyre inkább közelíteni egymáshoz. Így kérünk, hogy hallgass meg bennünket, és tedd áldottá adventi készülődésünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen. Gyülekezetünk gyakornoka, Harangozó Dóra szeretne nekünk hirdetni a karácsonyi adakozással néhány dolgot.
Kedves testvérek, 2-3 héttel ezelőtt a református kalauz szerint a Galatákhoz írt levelet olvastuk, és akkor lettem figyelmes egy gondolatára Pálnak. Éppen azt ecseteli a második fejezetben a Galatáknak, hogy hogyan ismerték el őt a nagyapostolok Jeruzsálemben. És ezt a gondolat sorát azzal zárja, hogy miután Péter, Jakab és János kezet adtak nekünk, csak azt kérték tőlünk, hogy emlékezzünk meg a szegényekről. És akkor is, hogy elgondolkoztam ezen, hogy miért épp ezt adták neki útravalóul. Hiszen annyi mindent mondhattak volna, hogy hogyan végezze a missziót, hogy hirdesse az evangéliumot, de ezt adták mégis neki útravalóul, és fontos záradéként, hogy emlékezzetek meg a szegényekről. És ennek a fényében szeretném hirdetni, hogy a református szeretetszolgálattól 30 dobozt kért a mi gyülekezetünk is, hogy a rászoruló gyermekek és családjaik számára karácsonyra és azután is legyen napi betevő falat. Hála Istennek, az előző istentiszteletről a 30 dobozból már csak 3 darab maradt. De azt szeretném kérni a testvérektől, hogy aki teheti, az vigyen magával egy dobozt, és egy olyan kérésem lenne, hogy jövő hét vasárnapig kerüljenek vissza hozzánk ezek a dobozok, hogy aztán majd felhívva a szeretetszolgálatot, ők karácsonyig kiszállíthassák ezeket. Most az ajtó elől lehet elvinni a dobozokat, nyomtattunk hozzá szetlit, azon rajta van, hogy milyen tartós élelmiszerekkel kellene megtölteni ezeket a dobozokat. Köszönöm szépen!